Galata 3-ból olvasom az első 11 verset, és olvasom 19. verstől a szakasz végéig. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtok le Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Ennyire esztelenek vagytok. Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általa nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazol meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. 19. verstől. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazolás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ezt olvashatjuk magunkról, hogy az ígéret szerint örökösök vagyunk. Köszönjük azt, hogy azt olvashatjuk, hogy a Krisztusé lehetünk. Köszönjük, hogy nem adtál nekünk, drága atyánk, olyan utat, amit ne tudnánk bejárni. Nem támasztottál olyan feltételeket, amit lehetetlen lenne megtennünk. Köszönjük, hogy te adtad nekünk a hitet, az életünknek valamely pontján te adtad nekünk azt a csírát, ami szárba szökkenhetett. Köszönjük, hogy te adtad azt a pillanatot az életünkbe, amikor ott lehettünk előtted, és behívhattuk a te fiadat, a drága Úr Jézus Krisztust az életünkbe. Köszönjük, hogy te adhattad nekünk azt a pillanatot, amikor rádöbbenhettünk a mi elveszett valónkra, a mi bűnös létünkre. És köszönjük, hogy nem kell ezt hordoznunk, mert Krisztus elhordozta teljesen és tökéletesen, 2000 évvel ezelőtt a Golgotán. Köszönjük neked azt, atyánk, hogy amikor ránk nézel, akkor nem a kis nyomorúságunkra, a kis korlátos életünkre nézel, és ha ránk nézel, akkor tudod azt, hogy hogyan formáltál bennünket. És irgalommal és kegyelemmel nézel ránk, és Krisztuson keresztül, mint akik megigazoltunk általa. Köszönjük neked azt, hogy ez mind igaz a mi életünkben. Bízhatunk ebben, az egész életünket rátehetjük. Köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk előtted testvéri közösségben. Kérünk téged, atyánk, hogy a szent lelkedet áraszt ki ránk. Mindent, ami tőled távol tartana, ami gondolatainkat tőled elfordítaná, azt te söpörd ki belőlünk. Szentlélek Isten, jöjj, mosd meg bennünket, hogy tiszták legyünk, hogy fehérek legyünk, hogy tudjunk figyelni arra az üzenetre, amit ma nekünk küldeni akarsz. Tégy bennünket alkalmassá, meghalljuk, megéljük, megcselekedjük, hogy növekedjünk az Istenbe való hitben, megismerésben, bölcsességben. Kérünk téged minden az országunkért, mindenütt szóljon, zengjen a te igéd. Kérünk téged a gyermekeinkért, a köztük szolgálókért, te légy ott velük. Kérünk téged az országunk vezetőjéért, imádkozom azért, hogy rád figyelő, hozzád hajoló szívet, fület adj nekik, Urunk. Ámen.
Az utolsó pár napban volt egy rendkívüli lehetőségem, lehet mondanom azt. Hívtak szolgálni egy keresztény táborba, de a tábor nem volt számomra egy átlag gyülekezeti tábor, hanem a Valóháló szervezése volt. És lényegében mind a 30 résztvevő, aki ott volt a táborban, egy elvált ember volt. És amiatt, ahogyan ők összejöttek, én azt mondom, hogy az egyik értelemben ők egy kicsit úgy éreztek, hogy mi leprások vagyunk. Hogy ott, ahonnan jöttünk, valahogyan az emberek másképpen látnak minket, mint látnak a többiek. Valahogyan azt látnak, hogy van egy pecsét rajtunk. Mi leprások vagyunk. Mi nem vagyunk olyan, mint a többi. És az volt az érdekes nekem, amikor beszéltem emberekkel, és láttam, hogy honnan jöttek, hogy mivel foglalkoznak. Volt egy mérnök, volt egy orvos, egy tanár, egy takarítónő, volt olyan, aki munkanélküli volt, volt a résztvevő között is egy lelkész. Mind elvált ember. És az volt az érdekes, ahogyan ott voltunk ezen a héten. Sok sírás volt. Sokan volt köztük, aki nagyon friss volt a sebek benne. Az egyik azt mondta, hogy 2 hónap óta elvált emberként él. De volt olyan, aki már 15 év. Elvált. És az érdekes volt a beszélgetésekben, a kis csoportokban, hogy lényegében mindegyik volt, esetleg egy ember volt, aki még nem tért meg, de a többik mind azt tudtak kijelenteni és mondani, hogy az Isten kegyelme elég. Azért ott voltak ebben a táborban, mert ők akartak meggyógyulni. Ők akartak tovább lépni. Többen mondtak, hogy én nem tudok visszacsinálni azt, amit rosszul csináltam a múltban. Láttak, hogy amit ő tette, az bűn volt. De milyen jó volt látni azt, hogy az ő életükben Isten kegyelmes volt. És Isten ad nekik egy újabb lehetőséget. Számomra jó volt látni azt, hogy úgy érzem, hogy ezek egy kicsit még más voltak, mint azok az emberek, akinek Paul írt itt a Galácia gyülekezetben. Mert nem volt kérdés nekik, hogy csak a kegyelem. Mindegyik látta azt, hogy én nem tudok megfelelni Istennek. Már volt elég sok rossz. Már volt elég nagy bűn az én életemben. De a kegyelem elég. Úgy látom, hogy a Paul nem kellett volna írni azt, amit írt ebben a fejezetben ennek a társaságnak. Mert Paul úgy kezdi itt a Galáta 3-ban, hogy ó, észtelen Galátok! lehetséges, hogy az éjsztelen szó nem elég erős. Nem tökéletesen visszaadja a görög kifejezést. A bóland szó esetleg jobban kifejezi azt a görög mondat, hogy megbólandultatok. Esetleg van egy erősebb kifejezés, ami valószínűleg a Pál nem használta volna, de a gondolat benne van, te hülye vagy. Mert a gondolat itt, az, hogy észtelen, az, hogy bóland vagy, ezt kifejezi. Ezek az emberek ott Galáciában. Ők mindjárt elismertek, hogy úgy indultak a keresztény úton, hogy ez egy ajándék volt Istentől. De valahol útközben felbukant egy olyan tanítós, aki azt mondja, hogy nem elég csak a hit, hanem az, hogyha akarsz hívőt maradni, akkor a törvényt is kell betartani. És lényegében azért, hogy nem csak a hit által üdvözül, hanem az ember a törvény megtartása által üdvözül. És Paul azt mondja nekik, hogy ha ezt gondoltok, tévedtek. Az ember kezdi a hívő élete kegyelemmel, és az ember folytatja a hívő élete kegyelemmel. És példaként hoz föl egy ószövetségi példát. Konkrétan ő beszél Abrahamról. És ő azt mondja, hogy Abraham hit által üdvözült. Később, nem azon a részen, amit nem olvastunk fel, mi olvasunk azt, hogy a törvény csak 430 év később jött, mint az abrahami szövetség. Ha valaki számol, akkor fog látni, hogy valami nem stimmel itt ezek a számokkal, mert az első alkalom, amikor Isten adta azt a szövetséget Abrahamnak, a sokkal több, mint 430 év a törvény adása előtt. De az utolsó alkalom, amikor Isten megerősítette az abrahami szövetséget, az 430 év volt a törvény adás. Abraham, amikor ő üdvözült, nem létezett a törvény. Az Abraham nem tudta üdvözölni a törvény által, mert a törvény nem létezett. Van olyan, aki azt mondja, jó, akkor Abraham nem üdvözölt a törvény által, de a jó cselekedett által. Mert az Abraham áldozatul vitte az ő gyereket. Megint van egy probléma. Isten azt mondta Abrahamnak, hogy te igaz vagy, mielőtt csinálta ezt. Amit Isten kijelentett az Abrahamról, az a cselekvése előtt volt. A cselekvés az Abraham életében a hit következménye volt, nem volt a hit szerző mód. A másik, amit látjunk, amikor beszéljünk Abrahamról, és esetleg az ember azt mondja, igen, de van valami szertartás. Az Abraham és a zsidók helyzetében ez a körülmetelés volt. De megint van egy probléma, mert ha olvassuk a Mózes első könyve az Abraham története, azt látjuk, hogy a körülmetelés az csak később volt, először volt a hit, először volt az üdvösség, és utána volt a körülmetelés. Mi a helyzet velünk? Milyen módon próbáljuk ma elérni az üdvösséghez? És van olyan, amit mi csinálunk, van olyan felekezetek, van olyan gyülekezetek, ahol a bemerítkezés az már üdvösítő szerző eszköz, hogy az ember csak üdvözöl, ha ő vízben bemerítkezik. Vagy az ember csak üdvözöl más felekezetekben, ha ő részt vesz az Úr vacsorában. Mi van ezek a szertartásokkal? Két héttel ezelőtt, amikor volt egy esküvő a gyülekezetünkben, a fiatal párnak adtunk egy-egy gyűrűt, és akkor fölhúzták a gyűrűt egymás kezére. Kérdezem, az, hogy van egy gyűrű a kezén, az az alap a házasságára. Én nem hiszem, hogy a gyűrű az alap a házasságra. Ha dolgozom a kertben és elveszik a gyűrűt, akkor változik a kapcsolatom a feleségemmel. Esetleg mérges lesz velem, mert elveszett a gyűrűt, de lényegében nem változik a kapcsolatom velem. A gyűrű az csak egy külső jel, ami mutat az, ami belül van. Ezek a jelek nem üdvösítő eszközök, csak jelek vagy képek, egy külső jel, ami mutat egy belső igazság. A vízzel keresség, a vízzel bemerítkezés által senki nem üdvözöl. Az a bemerítkezés mutat, és egy bizonságtétel, egy olyan dolog, egy látható dolog, hogy mi történik az ember szívében. És azért fontos a jel. Az Úr vacsora egy jel. Az, hogy valaki veszi az Úr vacsorát, attól nem fog üdvözölni. Hanem az az ember, aki már üdvözölt, ő vesz részt az Úr vacsorában. Azért, mert van háladás az ő szívében, hogy Jézus mit tett érte. A harmadik rész, a hatodik versben a kövek között olvasunk. Így van megírva, Abraham hit az Istennek, és Istenet azért igaznak fogadta el. Isten fogadta el. Más fordításban igaznak számítatott. A gondolat itt az, hogy Isten tett valamit, és ő azt mondta, hogy ez a tied. Az ember nem tudna csinálni semmit, hogy ő kapjon azt. Hanem Isten kezdeményez. És ő tett valamit. Emlékszünk a történet példázat, amit Jézus mondott, hogy volt egy ember, akinek volt egy hatalmas nagy tartozása. És amikor én azt mondom, hogy hatalmas nagy tartozása, olyan nagy volt a tartozása, hogy annyi pénz nem tudta volna keresni, ha élt 1000 vagy 2000 évet. Lehetetlen helyzetben volt ez az ember. És a gazda azt mondta, hogy én megbocsátom. Én igaznak számítom neked. Én azt mondom, hogy nincs több tartozásod. Azok a hitetlen emberek, akik éltek Galácián, ők hitre jutottak, amikor ők látták, hogy olyan nagy a tartozása, olyan a bűn az én életemben, hogy én nem tudok megoldani a problémát. Az egyetlen megoldás az, hogy Isten közbelépett. És Isten fizette az árat. 13. versben. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Tovább olvasunk. Ő visszaváltott minket. Ő visszavásárolt minket. Az a megváltott szó itt egy olyan kifejezést használtak abban az időben, amikor volt egy rabszolga. És a rabszolga visszafizette azt a pénzt, vagy lényegében ő megvásárolta a saját szabadságot. Szerintem, amikor mi gondolkodunk a rabszolgaságról, legalább amikor én gondolkodom a rabszolgaságról, én gondoltam arról a fajta rabszolgaság, ami létezett az Egyesült Államokban 1800 évesekben. Amikor azok az emberek, akik rabszolgák voltak, úgy mondom, hogy emberrablás történt az a legtöbb helyzetben, elvitték őket az otthonukról, és azok a rabszolgák, abban az időben, amikor érkeztek oda, nem volt semmi jó. Azok a rabszolgák, akik szolgáltak, mint rabszolgák Jézus idejében, mások voltak. Külsőleg, ha két ember sétált az utcán, az ember nem tudta kiderítni, hogy melyik a rabszolga és melyik nem. Mert voltak zsidók, akik rabszolgák lettek a körülmények miatt. De a másik dolog, a rabszolgák más voltak akkor, mint a 18. században az, hogy a rabszolgák a legtöbb ugyanolyan iskolai végzettség kapott, mint az átlag ember. Azok a rabszolgák abban az időben nem voltak szegények. A rabszolga fizetése ugyanannyi volt, mint a nem rabszolga. És azért volt olyan, hogy nagyon sok rabszolga tudta egy idő után megvásárolni a szabadságot. Ha nem kapott volna fizetést, nem tudta volna megvásárolni az ő szabadságot. A rabszolgaság az első században nem volt egy életre szóló állapot, hanem egy pár évre. És abban a pár évben, amikor az ember rabszolga volt, akkor tudta felretteni elég pénzt, hogy ő tudta megvásárolni az ő szabadságot. Ez a kifejezés használjuk, amikor Krisztus megváltott minket. Ő vásárolta meg. Ő kivásárolt minket a rabszolgaságból, és ő azt mondja, hogy te most szabad vagy. Benne. Ez volt a Krisztus munkája. A 11. versben az pedig, hogy törvény által senki sem igazol meg az Isten előtt. Világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Ez az evangélium. Az evangélium azt mondja, hogy a törvény által senki nem igazol. Egy pár hete, amikor néztünk a Galata 2-t, mi azt láttunk, hogy ha lett volna egy ember, aki tudta volna megtartani a törvényt, és a törvény által igazolni, akkor fölösleges voltna a Krisztus kereszthalála. Ha lenne út a törvény által az üdvösségre, akkor felmerül egy kérdés. Ha az üdvösség egy ajándék, ha az a kegyelemből van, akkor miért a törvény? Pont azt látjunk itt a 19. versben, Paul fölteszi ezt a kérdést. Mi tehát a törvény? Miért létezik a törvény? A 24. versben, a 25. versben mi azt mondjuk, hogy a törvény egy neveler volt, Krisztus íg. Abban az időben a neveler volt az az ember, egy gazdag családban, aki segített a kisgyerekeket. Segítette őt a kezdő tanulással, kezdte őt mindennel reggelként fölöltözni, mindent, amit kellett tanulni, hogy hogyan kell csinálni ezt, hogyan kell csinálni azt, és utána a neveler feladata idővel volt kísérni azt a gyereket az iskolába. Ez volt a neveler feladata. Kísérni, segíteni. A törvény feladata nem az, hogy az ember a törvény által üdvözöljön, hanem a törvény segít az ember felismerni azt, hogy ő bűnös. Hoztam két dolgot magammal, ami segít minket megérteni ezt. Az egyik egy vérnyomás mérő. Sajnálom, éveken keresztül kell használnom ezt, megnézni a vérnyomásom, mert előfordul, hogy magas a vérnyomás. Ha én nem használom ezt, én nem veszem észre, hogy magas a vérnyomás. De ha ráteszem ezt a kezemre, és használom, akkor mutatja, hogy mi a helyzet bennem. Én itt vagyok, és én sokszor nem is érzem, hogy van a probléma. De van olyan, amikor ez nem mutat 120-70, hanem mutat 160-100. És amikor mutat azt a 160-100, aki tud valamit erről, tudja, hogy az nem jó, és valamit kell csinálni. De az az érdekes, ha én nézem egy 160-100, akkor mit csinálom? Én azt mondom, jó, akkor pihenni kell, akkor kell egy kis csönd, kell kitartni a stressz az életemből, és utána negyed perc múlva még egyszer megnézem a vérnyomásra, és csak fölfelé ment. Miért? Mert amikor néztem, és magas volt, akkor megijedtem. Fú, van valami probléma itt, akkor mit lehet csinálni, és akkor csak ideges vagyok attól. A vérnyomás mérő ez egy diagnosztikai eszköz. A vérnyomás mérő nem tud meggyógyítani senkit. Amikor megyek az orvoshoz, és ő nézi a vérnyomásom, és azt mondja, hogy magas, a megoldás nem az, hogy Monty gyakrabban kell nézni a vérnyomásodat. Nem, ő felír egy gyógyszert. Valami, ami segít. A törvény olyan, mint egy vérnyomásmérő. A törvény nem tud meggyógyítani senkit. Az, hogy gyakrabban figyelek a törvényre, azáltal nem tudok üdvözölni. Egy másik példa. Itt van egy tükör. Az ember reggel fel kell, és ő benéz a tükörbe, néha megijed attól, amit lát, de a haja fulladt. És akkor azt mondom, akkor kell csinálni valamit azzal, akkor használom a tükröt. Akkor jó lesz, vagy nézem az arcomat, miután dolgoztam a kertben, és láttam, hogy piszkos. Használtam a tükröt arra, hogy láttam, hogy piszkos, és utána próbálok tisztítani az arcomat. Tudok tisztítani az arcomat egy tükörről? A tükör most piszkos. de az arcam nem lett tiszta. A törvény olyan, mint ez a tükör. A törvény mutat nekem, hogy mi van a szívemben. Mutatja a bűn az életemben. De a vérnyomás mérőr és a tükör, ezek eszközök, ami mutatnak a problémát. Az egyik se tud megoldani a problémát. Ez a helyzet a törvény. A törvény nem tud üdvözíteni senkit. A törvény mutatja, hogy van probléma a szívedben. A megoldás, amit újból és újból olvasunk itt, a hit. A hit Jézus Krisztusban. Az, hogy ő az, aki visszavásárolt minket. Nem tudunk dolgozni, nem tudunk tenni, tudunk elfogadni. Ha azt csináljunk, 26. verstől látjunk, hogy mi a eredményt. És ott azt olvasunk, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hit által. Mi vagyunk az Isten gyermekei. Hát megtértél, te tartozol az ő családjához. Olyan biztonságban vagy, mert Isten nem csak a mindenható, hanem Isten az édesapa. A konferencián, ahol voltam, a részvevők nagyon sokan küzdködnek azzal, hogy nehéz az életem. Mert az az ember, akinek odaadtam az életem, ő cserbe hagyott. Az az ember, akivel együtt voltam, ő hátrafordult. Az egyik ember, akivel beszéltem a héten, ő azt mondja, hogy igen, sok mindent rosszul csináltam. Bocsánatot kértem a volt társamtól, de ő eddig nem volt hajlandó visszafogadni engem. Ő egy olyan visszautasítást tapasztal az ő volt társától. És amiatt ő teljes bizonytalanságban él. Isten azt mondja nekünk, gyere hozzám. Gyere hozzám. Kérjed bocsánatot, és én megbocsátom. És akkor te leszel az én gyermekem. Ha te leszel az én gyerekem, akkor biztonságban leszel. Én fogok gondoskodni rólad. Én mindent megteszem, amit kell, hogy tudod, hogy biztonságban vagy. A feleségem mesélt sokannak, én is már meséltem róla, hogy az osztályban, az iskolában az egyik gyereknek másfél hónapja meghalt az édesapja. Az édesanyja nem foglalkozik nagyon a gyerekekkel, és most ott maradt. Lényegében azt mondom, hogy három arva gyerek. mind a három gyerek még mindig gimnáziumba jár. És most egyedül élnek egy lakásban. Én csak gondolom, hogy milyen érzés nekik hazamenni. Este, és nincs senki ott, aki körülvesz őket. Nincs senki ott, aki ad azt a biztonságot, amit kell egy ilyen gyerek életében. Teljesen bizonytalan az ő élete, hogy két hét múlva hol fogok lakni, hogy miből fogom vásárolni ezen a héten, hogy milyen pénzből fogok vásárolni a bérletet. Milyen a te életed? Nem fizikailag, hanem lelkileg. Isten azt mondja, hogy ő akar egy olyan biztonságot adni nekem, lelkileg. Ő azt mondja, hogy én akarok úgy bánni veled, mint ha te vagy az én édesfiam. A te Kozlófiú történet. Ahogyan az édesapja visszafogadta a te Kozlófiú. Te vagy az enyém. Te vagy az én gyerekem. Isten azt mond minden hívő embernek. Te vagy az én gyerekem, én szeretem. Biztonságban vagy. Folytatja, és azt mondja, hogy nem csak az én fiam vagy, hanem a 28. versben azt mondja, hogy Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Az egység. Azt, hogy amikor én ott vagyok a keresztény közösségben, én tudok egyforma lenni a többivel. Mert mi egy vagyunk Krisztusban. Az egyik ember nem tudok mondani, hogy én jobb vagyok, mert én többet keresem. Vagy én jobb vagyok, mert nagyobb az én végzettségem. Vagy én jobb vagyok, mert én az Egyesült Államokból jöttem. Vagy esetleg a Dávid azt tud mondani, hogy mert ő Angliából jöttem. Nem. Az, hogy valaki innen származik, vagy onnan származik, vagy ez van az életében. Nem. Azt nem teszi ő magasabb, mint a többi. Mi egy vagyunk. Krisztusban. És úgy kell bánni egymással. Nem szabad fölölteni magunkat. És az utolsó gondolat itt ebben a fejezetben, ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Abraham utódai vagytok. Az igéjét szerint örökösök. Minden keresztény örökös. És az az örökség, amit mi kapunk, mint keresztény, nem lehet összehasonlítani bármilyen földi örökséggel. Az az örökség, ami vár ránk a mennyben, a sokkal több és sokkal jobb. Nem szabad elfelejteni azt, hogy te örökös vagy. Lehetséges, hogy a jelen pillanatban nagyon mély ponton vagy. De lehet remélkedni. Van reménységünk, mert örökségünk van, mert örökösök vagyunk Krisztusban. Imádkozunk. Édesátyunk, segíts minket, hogy ne legyünk olyan, mint az esztelen galátiak. Segíts minket megérteni azt, hogy mi kezdtünk a mi hívő életünk hitáltal, mint bűnös ember. És mi így tudunk folytatni a mi életünk hitáltal. Nem, hogy mi próbáljunk tenni valamit, hogy mi megfeleljünk, hogy te szeresel engem, minket, hanem az, hogy te szeretsz minket, hogy van új életünk benned, akkor örömmel tudunk járni veled. Kérjünk, segíts minket megérteni azt, hogy mi jár azzal, hogy mi vagyunk a te gyermekeid. Segíts minket látni azt, hogy mi jár azzal, hogy örökségünk van. És kérjünk, segíts minket, hogy legyen az az alázat bennünk. Hogy mi tudunk egységben élni más keresztényekkel, független attól, hogy ők honnan jöttek, független attól, hogy ők milyen szinten vannak a társadalomban, független attól, hogy neki vagy nekem milyen végzettsége van. Kérjünk, hogy építsd az egységet köztünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.